tisztelt házelnök asszony, milyen tisztelt országgyűlés, hölgyeim és uraim! Békét és nyugalmat szeretnék. Békét és nyugalmat, mert erre van szükség az országnak. A békének ára van. Világos, egyszerű kérdésekre őszinte válaszokat kell adni, és e szerint kell cselekedni. Ez az ár. Gyurcsány vagy Orbán? Sokan így teszik fel a kérdést. Pedig a kérdés nem ez, ez legfeljebb a következmény. A következménye annak, hogy miként látja a magyar parlament a jelenlegi helyzetet, annak okát és a lehetséges megoldást. Vágjunk a közepébe. Nem kevesen azt állítják, hogy a probléma az maga a miniszterelnök. A miniszterelnök esetleg kormányával együtt, vagy a kormányzó pártok együttesen. Azért, mert hogy mondják, becsapták a vádlókat. A vádlók bizonyítéka egy a nagyobbik parlamenti kormányzó párt előtt elmondott beszéd, a szembesítés, helyenként az indulat, a szenvedély beszéde Magyarországról, meg rólunk. Hazudtam vagy sem? Családmódon szereztük meg a kormányzati felhatalmazást, vagy sem? Van-e ok és kell-e bocsánatot kérni? Ezekre a kérdésekre mások mellett talán elsősorban válaszolni. Kezdjünk sok kérdéssel, kell-e bocsánatot kérni? Igen, kell. Hogy miért? Azért, mert halogattuk a szembenézést egy tarthatatlan politikával. Azért, mert téves hitben ringattuk magunkat is, talán a választókat is, hogy a gondok maguktól megoldódnak. Mert hogy mindig találtunk okot, hogy ne válaszoljunk kellő eréllyel és kellő bátorsággal a kihívásokra. Igen, kell bocsánat kérni, mert hogy a politikai érdek, a szociális szükség és a gazdasági lehetőségek között túlságosan sokszor nem találtuk meg. Nem csak a politika, hanem az ország egésze számára is elfogadható egyensúlyt. Mert megengedtük, hogy elhiggyék, sőt, talán időnként mi magunk is elhittük, hogy a politika felülírhatja a gazdaság törvényeit, vagy hogy a szociális igényeket kielégíteni csak politikai akarat kérdése. Igen, talán kell bocsánatot kérni, mert hagytuk, hogy fennmaradjon az a látszat, sőt nem egyszer mi magunk tartottuk fenn azt a látszatot, hogy nagyobb teljesítmény nélkül is lehet nagyobb, magasabb jövedelemre szert tenni. Hogy nem mondtuk ki, hogy amit riválisaink tettek 2001-től, mi pedig 2002 után, az felborítja az egyensúlyt, és előbb-utóbb nem lesz tartható ez a politika. Igen, e tekintetben kerültük a szembenézést, bátorlanok voltunk, és megpróbáltuk megkerülni a legegyenesebb, legegyszerűbb válaszokat. Ha valamiért kell bocsánatot kérni, akkor ezért. Bocsánat. És amikor azt mondtam, hogy büszke vagyok arra, abban a bizonyos összödi beszédben, hogy végre megtettük, akkor arra a fajta szembesítésre voltam büszke, amely szembesítés persze nem állja ki a nyilvánosság próbáját úgy, ahogyan ott, nem a nyilvánosság szánt módon elhangzott. Igazuk van, arra nem lehetek, hogy ezt nyilvánosan nem mertem megtenni, vagy kerültem a szembesítést. Hogy bátorságom csak ahhoz volt, legalábbis akkor, hogy abban a körben, amelyhez politikailag leginkább tartozom, hogy abban a körben, amely a parlamentben vállalja, hogy a kormányt támogatva segíti annak politikájának érvényesülését, abban, legalább abban megpróbáltam a szembesítést, hogy így nem mehet tovább, hogy változni és változtatni kell. Ez akkor is igaz, hogyha miközben nem beszéltem erről nyilvánosan, és ezt okkal a szememre vethetik, a kiigazítás az egyensúlyteremtés elkezdésével, ami miatt támadtak bennünket, vagy éppen a reformok elindításával, a cselekvésben, a cselekvés által megtörtént a szembenézés. Az kétségtelen, hogy a hitelességhez nem elég tenni, hanem ahhoz talán előbb beszélni kellett volna, és talán nem pont így, és nem pont itt. Van egy saját felelősségem. Igen, van. Hiszen én vezettem az előző kormányt. Azt a kormányt, amelyért én viseltem a főfelelősséget, és tehát enyém a főfelelősség, hogy amikor megérett az elhatározás, hogy változtatni kell, akkor ezt a döntésemet csak azok között mertem egyértelműen érvényesíteni, akiktől mi tagadás, politikai értelemben, hát nem volt tartani való. Nem volt hozzá bátorságom, hogy elmondjam a választók nevébe is, hogy mindaz, amit csináltam, mindaz, amit csináltunk, és mindaz, amit nagyon-nagyon sokan Magyarországon az elmúlt években tettek és hittek, az helyenként öncsalásra, helyenként bátortalanságra épült. Van ok tehát szemrehányást tenni a miniszterelnöknek, és van ok felszólítani arra, hogy beszéljen egyértelműen, ha pedig korábban nem tette, akkor kérjen bocsánatot. Van ok arra, hogy ne keverje össze saját felelősségét másokéval akkor sem, hogyha egyébként nyilvánvaló, hogy mindaz, amiről beszélünk, az bár személyes felelősséget is tartalmaz, talán nem vitathatóan túlmutat is azon. A hazugság abban a bizonyos beszédben tehát a szembenézés halogatása, a bátortalanság kifejezése, a kényszerítő erő alkalmazása, a kényszerítő erő szavai és mondatai, hogy nézzünk szembe, hogy ne halogassuk tovább, hogy menjünk együtt, hogy ne halogassuk tovább a reformokat, és lássuk be, hogy az elmúlt években, amit tettünk, az sok esetben annak megmagyarázása, hogy miért nem kellenek ezek a reformok, vagy miért nem lehetségesek. Igen, erről szólnak azok a szavak, erről beszélek akkor, amikor azt mondom, hogy nem tettünk semmit. Van még valami, amiért bocsánatot kell kérni. A nyers és indulatos fogalmazásért. Nyers volt, mert szenvedélyes volt. A szenvedélyből egyoldalúság következett. És hát kétségtelen. Az a hamis illúzió vezette, hogy a magaméi, a mieink között, talán még ez a durva, egyébként miniszterelnökhöz nem méltó szó is megengedhető. Hogy az indulat, a szenvedély az fölment. Nem mentett föl, és nem ment föl. Indokolt hát azoktól, akiket ez a fajta nyers stílus, ez a fajta durvaság bánt, bocsánatot kérni. Bocsánat. De hadd menjek még tovább. Az összödi beszédnek van még egy következménye. Azt tudnék, hogy lehetőséget teremtett az ellenzéknek az alkotmányos rendet támadó, veszélyes forgatókönyvet építeni. Ezért meg okom van kifejezni sajnálatomat. Sajnálatomat Magyarország demokratikus többségének. Mert a beszéd akarva akaratlanul ügyes szolgál a harmadik magyar köztársaság alkotmányos rendje elleni ellenzéki támadáshoz. Sajnálom. Ürügy lett a beszéd egy olyan hatalmi küzdelemben, amely túlmutat azon, hogy ki a miniszterelnök. Amely túlmutat azon, hogy ki hogyan képzeli az egyensúlyt. Amely a fékevesztett, demokratikus meggyőződésből nem fakadható hatalmi vágyból ered. Sajnálom, hogy a beszéd ürügyül szolgálhat egy ilyen hatalmi forgatókönyvhöz. Ugyanakkor határozottan vissza kell utasítanom azt a vádat, hogy az első Gyurcsány kormány azokat hamisított, hogy tudatosan félrevezette vagy becsapta az embereket. Az összödi beszéd ilyen értelmezése maga a hazugság. a beszéd manipulálása, elferdítése, jelentésének rossz hiszemű megváltoztatása. Ez ügyben nem nekem, hanem azoknak kell bocsánatot kérni, akik ezt saját, egyébként úgy látom, semmiképp nem nemes politikai hatalmi céljaikra használják. Az elmúlt hetekben Magyarországon sok helyütt, közte a parlament előtt is tüntetések zajlanak. Sokan, sokféle politikai indításból, sokfajta indítványt és javaslatot téve tüntetnek itt a parlament előtt. Köztük olyanok is, akik a nagyobbik kormánypárt választási szövetségesei, a tüntetőket támogatja a nagyobbik kormánypárt választott tisztségviselője, parlamenti képviselője. Nem lehet egyszerűen azzal elintézni tehát mindazt, ami ott történik és elhangzik, hogy a politikai szélsőség randalírozik. Talán ez is része a folyamatoknak, de ennél többről van szó. A parlament előtt új alkotmányt, új rendszerváltást követelnek, van, aki a királysággal kacérkodik. Beszéljünk akkor világosan. Nincs szükség új rendszerváltásra. A harmadik magyar köztársaság szabadabb, igazságosabb, jobb világ, mint elődje volt. Igaz, bizonyos tekintetben nehezebb is. Küzdelmesebb. És nagyon sokszor magányosabb. Megszűnt a bezártságra épített védettség. Piac van, verseny, sok tekintetben általuk is keletkeztetett igazságtalanság, és a folyamatos változás bizonytalansága. Ez mind a szabadság ára, kérdezhetik? Azt tudom mondani, hogy nagyobb részt igen. Talán korlátozható egy 15 éves, 16 éves új magyar rend sokfajta igazságtalanságának hatása. De igen, a változás, az ahhoz való alkalmazkodás, a verseny, az mind-mind ár ennek a szabadságnak. Annak a szabadságnak, amely nélkül Magyarország kevesebb lenne. De itt nem egyszerűen csak piacról, meg versenyről van szó. Szó van nyilván a politikai rendszerről is. A demokratikus politikai rendszer, annak keretei jól működnek. De valami elromlott. És hadd mondjam itt önök előtt, kormánypárti és ellenzéki képviselők előtt, hogy ha elromlott, akkor nem magától romlott el. Hanem mi politikusok, a közélet szereplői rontottuk el. Nyilván más és más a felelősség aránya egyik vagy másik oldalon. Ezt érdemes megvitatni. De nem kétséges, hogy a magyar demokrácia, a magyar parlamentáris demokrácia nem úgy működik, ahogyan 15-16 évvel ezelőtt a rendszerváltás korában gondoltuk. A demokratikus Magyarországnak feltétele a szabad választás. Igen. A parlament működése. Igen. A pártok szabad versengése és aktiválítása. Igen. De része kell, hogy legyen az, ami alkotmányban és jogszabályban le nem érható. A demokratikus magatartás és kultúra. Az, hogy a versengő felek elfogadják egymás legitimitását. Az, hogy elfogadják, hogy bár másként szolgálják a közjót, de a közjó érvényesülését keresik. A demokratikus politikai működés lényege az elfogadás képessége. Elfogadni, hogy léteznek rajtam kívül mások is, más gondolatokkal, ugyanolyan legitimitással, mint én, amely legitimitás a választóktól ered. És a választóktól eredő legitimitás nem kérdőjelezhető meg. Aki ezt megteszi, az nem demokrata. Majd nekem elsősorban a kormányról és a kormánypártokról kell szólnom. Ez a normális. De engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy az, hogy Magyarországon ma itt tartunk, annak a fő okát, nem a kizárólagos okát, és nem az egyetlen okát, de a fő okát abban látom, hogy 1998 környékén a magyar jobb oldalon uralkodó vált egy álláspont, vagy legalábbis meghatározóvá, amelyet mások mellett például a következő mondatok, megjegyzések jellemeznek. Úgy emlékeznek rá. Kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna. Úgy emlékeznek rá, hogy egész pályás letámadást hirdetett 98-ban az akkori kormánypárt. Úgy emlékeznek rá, hogy amikor a 2002-ig hivatalban lévő kormány ellenzékbe kerül, azt mondták, hogy haza és a párt azonos, amikor azt állították, hogy ha nem lehet ellenzékben. Vagy arra a mondatra, ami nem is olyan régen, alig több mint egy évvel ezelőtt hangzott el, hogy a baloldal, amikor tehette, mindig rárontott a nemzetére. Igen, ez a hatalmi önzés politikája. A hatalmi önzés politikája a kizárólagosságra való törekvés politikája. Igen, ez a demokratikus lelkület, a demokratikus etosz, a demokratikus kultúra sérelme. Igen, ebből a politikából fakad a hazugságok politikája. Hadd használjam akkor az öszödi kifejezést, ami bár sok tekintetben egy oldalú, de a köznyelv mégiscsak ezt használja, és akkor hadd ne bújjak be politikai szövegek mögé. A magyar politika tele van politikai hazugságokkal. Ezt most nem azért mondom, mert a magam felelősségét eltakarni kívánom. Azzal a beszéd első részében megpróbáltam szembenézni. De szeretném, hogyha látnák önök is, és látna az ország, hogy sokkal mélyebb és átfogóbb mindaz, amivel itt szembe kell nézni. Tipikus hazugságmódokról fogok beszélni. Nem sokról, mert attól tartok, hogy estig tartana. De egy párról. Olyanról, amely közkeletű és naponta használt. Az első hazugságmód a hazugvád, az erre adott menekülő védekedés, majd az ezáltal okozott politikai hazugsága és csapdája. Tessék azt állítani politikai riválisodról, hogyha kormányra kerül, 100%-kal fogja emelni a gázárát. Aki a választási kampány hevében mit tud tenni? Az irracionálissá váló politikai hangulatban azt mondja, hogy nem lesz gázáremelés, sőt lassan mondja. Majd amikor nyilvánvalóan nincsen más választás, mert hogy nem az ország diktálja a gázárát, akkor meg elgyávul a politika, mert attól fél, hogy önmaga hazugságának csapdájába esik. Ki hazudik először? Aki hazug vádat fogalmaz meg, hazug kérdést tesz fel, vagy aki az irracionális hangulatban nyilvánvalóan csak hazugul válaszolhat erre a kérdésre. A hazug nyelv politikai hazugsága. Hogyan lesz az egy hétből három hét? Hogyan lesz az önkormányzati választásból népszavazás? És eljutunk oda, hogy a politika nyelvének már lassan nincsen köze az emberek által használt nyelvhez, konstruálunk, létrehozunk egy újabb világot. A hazug nyelvek hazug politikai világát. Az irracionális ígéretek, túlzó ígéretek politikai hazugsága. Ígérjél 400%-ot egészségügyieknek. Ha elhiszik és téged választanak, majd megmagyarázod, hogy miért nem megy. De söpörgethetnék a magunk házatáján is. Ígérjél csak 50%-ot. Az a baj ezekkel az ígéretekkel, hogy ha megvalósítod, akkor tönkre megy a gazdaság. Ha nem valósítod meg, aláásod a politika hitelét és a morálját. Bizony, a túlzó, egyoldalú, extrém ígéretek politikai hazugságát a magyar politikai elit, mi is, szinte folyamatosan gyakoroltuk. Hamis tényállítás, túlzó értékelés. Bár tudod, hogy 2005 és 2006 közepe között jelentősen csökkent az adóterhelés, állítsd azt, lehetőség szerint jó sokszor, hogy 69-szer emeltek adót. Hát, ha elhiszik. Vagy állítsd azt, hogy dübörög a gazda. Túlozzál. Hát, ha elhiszik. Alkalmazzál kettős beszédet. Mindenkinek azt mond, amit ő hallgatni akar. Menjél el gazdasági vezetők, és mondd el nekik, hogy más a gazdaság és más a politika. Menjél el külföldre, és ott mondjál más beszédet, mint otthon. És reménykedjél abban, hogy nem találkoznak ezek egymással. Torzítsd az arányokat. Hazudjál. Mondjad azt, hogy az 1000 milliárdos problémákra az a megoldás, hogy a miniszterelnök egy számmal kisebb autóba ül. Építsél a politikai irítségre, előítéletre. Ha szerencséd van, elhiszik az emberek, és azt hiszik, hogy megoldottál 1000 milliárdos problémákat. Csak A8-as autóból A6-osba kell ülni a miniszterelnöknek. Ismételt sokszor, esélyed van rá, hogy elhiszik. Vagy hallgassd el a tényeket, vagy legalább a felét. Csak azt mondd el, ami neked kedvező, a többit véletlenül se. Gyakorolt sokszor, esélyed van rá, hogy be fog válni. Ha még más nincs, menekülj az igazság elől. Ez a menekülés a politika legnagyobb hadugsága. A politikai hadugságok a közvetlen hatalmi viszonyokon túl is hatnak. Kialakul egy torz társadalmi közéleti kultúra. A megosztottságé, az élet-halálharcé, az önállításé és a tévhité. Kérdezhetnék, hogy miért beszélek általánosságban. Én talán személy szerint, vagy mi itt a kormány oldalon, mentesek voltunk ezektől a politikai hadugságoktól? Ártatlanok vagyunk, mint a ma született bárány? Mi soha nem estünk ezeknek a politikai hadugságoknak a csapdájába? Nem, ez nem lenne így. Estünk, nem is egyszer. Ezt a beismerést tartalmazza az összödi beszéd, és erről szól a jelenlegi beszéd is. A szembenézésről és a változtatásról. De hadd szóljak pár mondatot az elmúlt 4 hónapról is. Nem csak a múltról. Nem csak a választás megelőző időszakról. Arról, hogy az elmúlt 4 hónapban követtünk el hibát. Követette el a hibát. Követette el hibát ez a kormány. Hadd kezdjem azzal, hogy politikánk leglényege. Középpontjában álló törekvése. Az, hogy változtassuk meg az elmúlt évek menetét, hogy térjünk vissza őszinte szóhoz, hogy teremtsünk egyensúlyt a gazdaságban, hogy stabilizáljuk az országot mély változások sokaságával, azt szoktuk mondani, hogy nagy reformokkal. Hogy az egyensúly, a növekedés, az egyensúly a reformok és a fejlesztések politikájával teremtsünk egy új országot. Ennek nagyobbik részét foglaljuk bele a konvergencia programban. Ez helyes. Ezért nem csak, hogy nem kell semmilyen fajta kritikát gyakorolnunk, vagy önkritikát gyakorolnunk, ki kell állni emellett a program mellett. Egyensúly kell, reformok kellenek és fejlesztések kellenek ennek az országnak. Nem általában, hanem konkrét programok mentén. Azaz, az, hogy mit csinálunk a dolog leglényege szerint, azt gondolom, abban bennünk és bennem személy szerint is nincsen kétely. Helyes célokat követünk. De van ok a kritikára. Van ok kritikára a miniszterelnökkel szemben. Tudtam, hogy változtatni kell. Átéltem annak a, hát ha hiszik, hanem történelmi felelősségét, hogy vagy elindulunk, és van esély megváltoztatni az országot, vagy maradunk egy régi vágányon. Tudtam, hogy nem lesz sok időnk. Akik vártak a kormányzás elején, előbb-utóbb elbuktak. Volt bennem egy, talán utólag mondom, oktalan hitbuzgóság. Egy ehhez társuló túlzott magabiztosság. Menni előre, elővenni annyi ügyet, amennyit csak lehet. Meggyőzni a társaimat, hogy muszáj menni, meggyőzni a döntéshozókat, és mindeközben sokakban az a nézés keletkezett, hogy a miniszterelnök érzéketlen. Nem érzi, hogy milyen nehéz a változásoknak ez a sora. Hogy nincsen benne elegendő megértés és empátia. Ez okkal vethető a miniszterelnök szemére. Ráadásul, aki ezt akarja tenni, talál, ha nem is egész mondatot, de felett mindenképpen, amely ezen állítás igazolására alkalmas. De van a miniszterelnökön túlmutató felelősség is, amiben persze szintén a miniszterelnöknek a legnagyobb a felelőssége, de ami ennél szélesebb, a kormányé. Sok olyan kérdést tettünk az asztalra az elmúlt hónapokban, hogy összességében a kérdések sokaságával, a dilemmák, a gondok sokaságával a végén már maga a kormány sem bírt. Ezért nyitott kérdések sokasága helyenként dühítette az embereket. Nem csak a szükséges változások okoztak bizonytalanságot, hanem azok a kérdések is, amelyek annélkül kerültek a kormány napirendjére és a kormány látókörébe, hogy pontosan tudtuk volna, hogy mindjárt milyen megoldást is javaslunk. Ez a kapkodás és a rögtönzés látszatát keltette sokakban, hogy nincsen végiggondolva mindaz, amit a kormány csinál. Egyfajta túlzott reform lelkesedés és bizonyítási vágy uralkodott el a kormányon, hogy na mi most aztán megmutatjuk Magyarországnak. Mi nem várunk tovább, mi megyünk előre. Mi ha kell, akkor át az éjjig egyszerre mindent. Mert ez fontos, mert ez történelmnek kikerülhetetlen. Ebből aztán az derült ki, hogy túl sok kérdést, túl sok dilemmát okoztunk, és ennél lényegesen kevesebbre adtunk választ. Igen, érteni kell, hogy ahogyan van teherbíró képesség egy embernek, ahogyan van teherbíró képesség egy tantestületnek, van teherbíró képesség egy kormánynak és egy ország. És muszáj ehhez igazodni. Sem a kormány, sem a tempót, mint amit maga is elbír, és főleg nem, mint amit az ország elbír. Voltak, akik erre bennünket figyelmeztettek. Korábbi miniszterelnökök. Jobb és baloldalról egyaránt. Akár meg is hallhattam volna szavukat. De mint mondtam, talán épp a hitbuzgóság, az ügybuzgóság túldott magabiztosságot kölcsönzött. Természetesen lehet azt mondani, hogy van más út is, mint amit a kormány javasol. Így van. Lehet más út is. Más kidolgozott programot egyelőre nem látunk. Látjuk a magunkét. Látjuk azt a programot, amely 2007-ben és 2008-ban bizony nem könnyű éveket fog hozni. 2007-ben az átlagos jövedelmek vásárló ereje az csökkenni fog. Nagyjából 2-3%. A bérek ennél nagyobb arányban. Mert nem növekednek annyival a jövedelmek és a bérek, mint amennyivel növekedni fognak az árak. És ez akkor is fájdalmas, hogyha hozzátehetjük, hogy az előző 6 évben pedig összességében 40%-kal növekedett a vásárlóerő. És most, bár nem szoktuk mondani, hogy nem kis részben ez is oka annak, hogy meg kell állnunk most 1-2 évre. Mert az előző években a jövedelmek növekedése, amelyek mögött bár volt szociális szükség, volt politikai indítatás is, lényegesen megadta azt, amivel a gazdaság növekedett. A gazdaság lehetőségei és jövedelmeink elvesztette az arányt. Ennek a helyreállítása csak egy módon történhet. Meg kell állnunk egy évre. Tudom, hogy egyetlen egy forint elvesztése is fájdalmas. És tudom, hogy talán egyszerűbb lett volna mértéket tartani az előző években, mert egy egyenletes növekedés sokkal több ér minden tekintetben, nem csak politikai tekintetben, mint egy gyors nekiindulás, utána nem csak, hogy megállás, hanem vissza is kell venni a tempóból. 2008-ra már nem várunk ilyen hatást. Azt reméljük, hogy 2008-ra alapvetően kiegyensúlyozottabb viszonyok lesznek, lassan élénkülnek a beruházások, a fejlesztések, 2009-től növekednek a jövedelmek. Az egészségügyben, az oktatásban bevezetett reformok hatására jelentősen csökkennek, helyenként megszűnnek a közszféra működési zavarai, az állandós vízhiány, az abból fakadó zavarok, javul a közszolgáltatások minősége. Hadd álljak meg egy pillanatra itt ezen a ponton, és szóljak pár mondatot újra az ellenzékről. Ugye emlékeznek, a kampány során azt mondták, hogy nem kell egészségügyi reform. Ha jól hallom, az elmúlt napokban az ellenzék vezére, bár zárt tárgyaláson, a sajtó kizárásával, sőt a jelenlévő figyelmét arra felhívva, hogy ne osszák meg az információt, arról beszélt, hogy kell egészségügyi reform. Sőt, arról is beszélt, hogy kell reform alap. Ugye jól emlékeznek, egész eddig azt mondták, hogy nem csak, hogy nem kell adónövés, hanem adócsökkentés kell. A reform alap, az kérem szépen maga az adónövelés. A reform alap az maga a hamis nyelv, amiről korábban beszéltem. A reform alap az egyenlő adóemeléssel. A kettős beszéd pedig éppen az, amiről korábban beszéltem. Mást mondani zárt körben gazdasági vezetőknek, és azt mondani a nyilvánosságnak. Talán nem kell emlékeztetni önöket, hogy én most azért járok politikai kanosszát. Mert aki ezt teszi, azt veti szememre, hogy más mondtam a frakciónak, és más nyilvánosan. Azt tudom mondani, éppen ideje annak, hogy befejezzük a kettős beszédet, befejezzük a hamis nyelv használatát, befejezzük, hogy más programunk van vállalatvezetőknek, más szegény vidéki választóknak, és más budapesti értelmiségieknek, hogy adóemelés helyett reform alapot mondunk, hogy hol egészségügyi reformot igénylünk, hol pedig azt állítjuk, mondjuk a pártelnöki vitában a televízió előtt, hogy lássuk be, hogy nem reform kell, hanem több pénz. Szeretném, hogyha mindenki számára világos lenne, hogy bár vitatható a programunk, és az a dolga a parlamentnek, hogy ezt vitassuk, az a program, amivel az ellenzék előáll és 1200 milliárd forint többletkiadást javasol, és ennél valamivel több bevételtől fosztaná meg az államot, ez összesen majdnem 2005, ez maga a gazdasági, társadalmi csőd politikája. Ettől a hiány 22%-ra növekszik, az adósság aránya meghaladja 90%-ot, a forint több mint 20%-ot veszít értékéből, és egy euróért már 320 forintot kell fizetni. Az infláció meghaladja a 10%-ot, a GDP nem növekszik, hanem csökken vagy 20%-kal, a jövedelmek értékükből legalább 20-25%-ot szenek, elvesztjük az európai fejlesztési forrásokat, és munkahelyek 10 és 100 000-eit. Készen állok az egyenes beszédre. Csak azt kérem, beszéljen más is egyenesen. Mit ajánl, mit javasol az országnak? Az nem ajánlat, hogy majd megbeszéljük, hogy majd konzultáljunk. Akik hatalomra törnek, azoknak kell, hogy legyen programja. Nem ötletük, hanem programja. Kiszámolva, megmutatva. Mutassuk meg őket. A kormány megmutatja, még akkor is, hogyha ez vitatható. A legfontosabbról ugyanakkor még nem beszéltem. Mert ez a vita, ami most itt van előttünk, sokkal többről szól, mint személyről, programról vagy hazugságról. Arról szól, hogy engedjük-e, hogy a parlamenti kisebbség rá támadást intézzen az alkotmányos rend ellen. Arról, hogy elvitassa a parlament jogát, hogy szabad akaratából megbízást adjon kormánynak. Hogy engedünk a zsarolásnak, a fenyegetésnek, az utcának. Arról szól ez a mostani vita, hogy a parlament erőse, hogy megvédje a harmadik magyar köztársaságot. Hogy szembefordul a fenyegetéssel, vagy gyáván megfutamodik. Ma már nem egyszerűen a miniszterelnök személyéről szól a vita. Demokraták és az alkotmányos demokrácia ellenfelei állnak egymással szemben. A cél világos. Elvitatni a parlamenti többség jogát, megfutamítani, kicsikarni az előrehozott választásokat, és a megvert, megalázott kormányoldallal szemben inkább holnap, mint holnap után kétharmados többséget elérni, és új alkotmányt írni. Új alkotmányt Orbán Viktor szája íze szerint. Arra kérem a parlamentet, hogy ne engedjen a fenyegetésnek, az ellenzék utcán szervezett zsarolásának. A demokraták dolga, hogy megvédjék a demokráciát. Mi a megoldás? Az ellenzék szerint, hogy menjen Gyurcsány Ferenc. Hogy véleményének súlyt adjon, ultimátumot ad, zsarol. Támadja a harmadik magyar köztársaság alkotmányos rendjét. Azt kérdezem a magyar parlamenttől, hogy engedjünk ennek a zsarolásnak? Úgymond a béke és a nyugalom kedvéért? De milyen béke és milyen nyugalom lesz az, amit az alkotmányos demokrácia sérelmével ér el? Sőt, annak a céljával, hogy egy új rendet teremtsünk, a kisebbség rendjét. Ez a pillanat békéje, hogy aztán a békétlenség és a nyugtalanság hosszú időszaka következzen. A demokratikus szabadság elvesztésének időszaka csak azért, mert a parlament egyik pártja nem tudja elviselni, ahogyan ő mondta, hogy a haza legyen ellenzékben, hamisan, beszéljünk világosan, hazug módon. Nem a haza van ellenzékben, hanem egy párt. Egy párt, amely, ha jól teszi a dolgát, a választók akaratából a következő választásokon megbízást kaphat a törvényhozásban többségi mandátumra. Most, pár nappal ezelőtt az önkormányzati választásokon jól szerepeltek. A nép akarat az önkormányzatról szól. Minden más legfeljebb vélemény lehet. Világos a kérdés. Engedünk-e, hogy támadják ezt az országot alkotmányos rendjében, vagy megvédjük azt? Ez a kérdés. ennek a parlamentnek kell válaszolni rá. Az utcai küzdelem nem rend és nem nyugalom. Ez a totális politikai bizonytalanság, amelyet a hétköznap bizonytalansága követ. A gazdaságban és a társadalomban. Azt gondolom, hogy ez sem az ország, sem a népképviselet, a parlament ezt nem akarhatja. Bizalmat kérek a parlamenttől. Bizalmat, mert csak erős kormány tudja végigvinni ezt a programot. Az egyensúly, a reformok és a fejlesztések programját. És csak egy olyan kormányfő, amely nem kényszerül politikai okokból újra és újra rossz kompromisszumokra, amely érzi a háta mögött a parlament többségének felhatalmazását és bizalmát. Azok támogatását kérem, akik támogatják a programot, akik támogatják a kormányt, akik támogatják a kormányfőt, megfontolva a múlt összes terhét, számot vetve igazsággal, hazugsággal, múlttal és jövővel. Tartalmi döntést kérek. Magyarországnak békére és nyugalomra van szüksége. És egy új kezdetre. Magyarországért, a köztársaságért. Köszönöm szépen.